dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Istenünket, 485. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvérek, 423. dicséretünket énekeljük, az előbbi dallam lesz a vezetőnk, így énekeljük-e régi magyar éneket. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Jeremiás próféta könyvéből, Jeremiás könyvének 26. részéből. Ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr. Állj az Úr házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked. Egy szót se vegyél el belőle. Talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom, hogy gazdetteik miatt veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik. Így szól az Úr. Ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor így bánok ezzel a házzal, mint Silóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok, a próféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az Úr házában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyet az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok és a próféták és az egész nép, és ezt mondták, meg kell halnod. Miért profétáltad azt az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Siló? Ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz. És összesereg lett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, a királyi palotából az Úr házához mentek, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a proféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen profétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek. Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondja mindazokat a profétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok Isteneteknek az Úrnak szavára. Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondta a papoknak és prófétáknak. Nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Az ország vénei közül is felálltak egyesek, és ezt mondták az egész összegyűlt népnek. Ezékiás júdeai király idejében is volt egy próféta, a móreseti Mikeás, aki ezt mondta, így szól a seregek ura, a Siont fölszántják, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Mégsem ölte meg Ezékiás Júda királya, és az egész Júda, mert félték az urat, és mert esedeztek az Úrhoz. Az Úr pedig megbánta, hogy veszedelemmel fenyegette őket. Mi pedig ilyen nagy bajt zúdítanánk magunkra. Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében profétálta, Kirjat Jeárimból való Úria, Semája fia. Ő is profétált ez ellen a város és ország ellen, ugyanúgy, mint Jeremiás. Amikor meghallotta Jójákim király, az előkelők és a vezérek, hogy mit beszélt, halálra keresztette a király, Úria pedig ezt meghalva megijedt és elmenekült Egyiptomba. Jójákim király azonban embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, Akbor fiát, és vele együtt másokat is Egyiptomba küldött. Ezek visszahozták Úriát Egyiptomból, Jójákim király elé vitték, aki levágatta karddal, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta. Jeremiásnak azonban pártját fogta Ahikám, Sáfán fia, ezért nem adták a nép kezébe, és nem ölték meg. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin, Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mai vasárnapunkon is egybegyűltünk ebben a közösségben, a hívek közösségében, a szentek gyülekezetében, hogy téged magasztaljunk és dicsérjünk. Urunk, kevés a mi szavunk, hogy elérjen hozzád, ezért köszönjük, hogyha te érkezel hozzánk, szent lelked és igéd által. Köszönjük, hogy szent lelked és igéd pedig testet öltött Jézus Krisztusban. Szeretnénk ma is őt látni, szeretnénk, úgy ahogyan egyik kedves dicséretünk mondja, előtte térdre hullva, hódolattal előállni, és valóban életünket, szívünket, gondolatainkat neki adni. Nem csak egy órára, nem csak egy pillanatra, hanem egy életen keresztül, hogy te légy a mi gondolkodásunk megváltoztatója és befolyásolója, hogy te légy az, aki megmondod, mi az igaz, és mi a hamis. Köszönjük, hogy ezt megteszed. Kérünk, hogy így szólalj meg közöttünk is. Urunk, sok minden van szívünkben is. Akadályként, legtöbbször saját magunk, természetünk, amelyik ellenkezik a te megváltásod, szereteteddel szemben. Sok minden van, ami elválaszt, emberi teher, a munka vagy éppen annak a hiánya, a fájdalom, a betegség, vagy éppen a betegekért való aggódás, de ott lehet szívünkben a gyász is. Kérünk téged, mert te hatalmas és erős Isten vagy. Szelíden és szeretettel lép be ezeken a falakon keresztül a mi életünkbe, hogy meglássunk és meghalljunk most téged ezen az Isten tiszteleten is. Jöjj, Szentlélek, Úristen, végy lakozást a mi szívünkben, kérünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 226. énekünket énekeljük második versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Jeremiás próféta könyvében, a 7. részben, az első 11 versben a következőképpen. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdeaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael Istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután eljöttök ide. Megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor a Szentírást olvassuk, legfőképpen alkalomról alkalomra, hétről hétre, vagy napról napra, valamilyen vezérfonal szerint, az egymás után olvasott igékről gyakran az a meggyőződésünk, hogy időben is egymás után történtek. Természetesen van ilyen része a Szentírásnak, amely követi az időnek a múlását az első résztől az utolsó részéig. Általában ezeket a könyveket történeti könyveknek szoktuk nevezni. Ilyen könyvek mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben megtalálhatóak. A legismertebb talán az Újszövetségből Jézus Krisztus életét elmondó bizonságtétel, amely az ő születésétől feltámadásáig tart, az evangéliumok rögzítik mindezt. Azonban a profétai írásoknál, amely profétai írások megtalálhatók az Új Szövetségben is, egyetlen egy, a Jelenések könyve, nem biztos, hogy az egymás után következő fejezetek, azok időben egymás után történtek meg. Ez a proféciának, ha szabad ezt mondanunk, egy műfaji kérdése. Ezért olvastam fel most a mai napi bibliaolvasó kalauz szerinti igét, Jeremiás könyvéből a 26. részt, és ezért olvastam fel a 7. részt is. Tudnélik, összetartozó eseményekről van szó, úgy, hogy közben 20 fejezet is eltelik, a valóságban pedig talán csak néhány óra, vagy néhány perc. Jeremiás Istentől feladatot kap, menj el az Isten házába, menj fel a templomba, és hirdesd ezeket a szavakat. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, mondjátok, közben pedig életetekben semmilyen változás nem történik, ezért úgy jár ez a templom, hallottuk a 7. részben, bár most nem minden mondatát olvastam fel, mint Siló járt, hogy elpusztul. Az ószövetségi időkben a Bibliát többet forgatók tudják, hogy Siló volt az a hely, ahol a templom előtt a szent sátor és a szent láda volt. Kultikus hely, nagyon fontos hely. Mondhatnánk azt is egy képpel élve, hogy ugyanúgy az Isten háza volt, mint ahogyan Isten háza volt a jeruzsálemi templom is. A felolvasott igénk pedig azt mondja el, hogy milyen az, amikor Isten a prófétára egy üzenetet bíz, és ennek az üzenetnek milyen fogadtatása van. Erről beszél a 26. fejezet. Maga a történeti és történelmi szituáció sem könnyű. Sokan lejegyzik, a zsidó történetíró Józsefus Flavius is, hogy Jójákim király az egyik legutálatosabb király volt. A tetteiből egy picit hallottunk, hogy tudnélik, amikor megjelent egy Uziá nevű próféta, aki az Úr temploma ellen hirdette az igét, elkezdte kerestetni, és mikor ő elmenekült Egyiptomba, akkor követeket, vezetőket küldött utána, akik megtalálták, elfogták, visszavitték Jeruzsálembe, és kardérre hányta majd tulajdonképpen, mint egy darab testet, érzéketlenül csak oda vetette a temetőkertbe. A történetíró azonban azt is elmondja Jójákim királyról, hogy Izraelben, egészen pontosan Júdában, ezekben az időkben hatalmas éhínség volt, kiszolgáltatottság, politikai bizonytalanság. A nagyhatalmak ütköző területeként Júdea fölött tulajdonképpen az egyiptomiak és a babiloniaiak is szerettek volna befolyást szerezni. Nebukadnetszár már csapatokat is indít, hogy elfoglalja a templom hegyét és elfoglalja Jeruzsálemet. Azonban a király ezekben a szűkös időkben nem kisebb provokációt tesz, mint hogy nem az ő palotáját elkezdi kibővíteni, építeni, csinosítani. Nyilvánvaló feszült helyzet mindaz, amit olvasunk. És ekkor megjelenik egy fiatalember, akit Isten küld, csak azt mond, amit rád bíztam, hirdesd az igét, állj elő vele, mondhatnánk egy másik bibliai kifejezéssel élve. Mert én veled leszek. A napokban részt vettem egy közegyházi gyűlésen, és ezen a gyűlésen szép egyhangúságban történtek a ügyek, a társorozatoknak a tárgyalásai, egészen addig, amíg meg nem érkeztünk a jogi természetű kérdésekhez. És a jogi természetű kérdéseknél egy tulajdoni lap bejegyzés nagy, vagy igazából csak a közgyűlés addig a hangulatát tekintve nagy port kavart. Tudnélik, egyház kerületünkben az egyik gyülekezetnek évtizedekkel ezelőtt, de lehet, hogy még régebben, egy hívő református család a település szélétől 2-3 kilométerre lévő kis tanyáját felajánlotta templomnak. El is készítették rá a templomnak a kis tornyát, elkészült a templomnak a belső berendezése, az úrasztala, a szószék, és közben ez a közösség megerősödött, olyannyira megerősödött, hogy néhány évtizeddel ezelőtt sikerült a kisvárosban belül, a centrumban egy új templomot építeni. Minden igényt kielégít, mindenki oda jár, de mi legyen a régi templomnak a sorsa? Meg van támogatva a kívülről vályok fala, hogy össze ne dűljön. Az úrasztalát, a szószéket már elhozták belőle. Most csak egyetlen egy dolgot kért a gyülekezet, hogy az egyházi jelleget hadd töröltessék a tulajdoni lapról. Legyen ez az ő ingatlanjuk, csak nem ebben az értelemben vett kultikus, egyházi célt szolgáló ingatlan. És akkor valaki a közgyűlés tagjai közül nem bántólag, de felvetette, hogy ahhoz az épülethez mennyi imádság, mennyi munka, mennyi izzadság kötődik. Hány és hány ember nyelt ott új életet? Mi lesz ennek a sorsa? Kedves testvérek, nem szeretnék, és azt gondolom, hogy nem is tartozom azok közé, a lelkipásztorok közé, akik egyszer egy viccesnek szánt mondatot felkaptak, hogy tudnélik, nekünk reformátusoknak nagyon sok küzdelmünk van, zárójelet nyitok, akár nekünk is, a műemlékvédelmi hivatallal. Ezért valaki szarkasztikusan azt mondta, hogy felajánljuk az összes műemlék templomunkat a magyar államnak, cserébe pedig kérünk tőlük modern, fűthető, komfortos templomokat. Nem tartozom és nem szeretnék ezek közé tartozni. Ez egy vicc volt tulajdonképpen, vagy egy ironizáló mondat a bürokratikus intézkedések miatt. Inkább azok közé, a lelkipásztorok közé szeretnék tartozni, akik megbecsülik a múltat. Akik hálásak azoknak, akik Jézus Krisztust követték egy, két, három, vagy akár 5 és 10 generációval azelőtt, mielőtt mi megszülettünk volna. Azok közé szeretném, ha tartozna mi közösségünk is, akik megbecsülik az elődöknek a munkáját. Egy kis anekdótát már talán említettem itt közösségünkben is. Pap Vilmos professzor úr egy alkalommal presbitereknek szánt újságba leírta, hogy egy mezővárosba hívták őt evangelizációs szolgálatra. Az evangelizációs szolgálat előtt szokása szerint elment a temető kertbe, és megnézte a temetőben lévő sírokat. Majd egy alkalommal, egy esti alkalom után megkérdezte a szép számban jelenlévő és nagyon kedves gyülekezetet, akik éhesek voltak Isten igéjére, hogy kik építették ezt a templomot. A gyülekezet tagjai, presbiterei felsorolták, hogy ennek a lelkipásztornak az idejében épült, ő volt akkor a kurátor, az ő neve még a harangon is szerepel, és akkor csendesen csak ennyit kérdezett professzor úr, mondjátok, akkor miért áll ember magasságú gazban a sírjuk? Hogyha hálásak vagytok, hogy itt van a templom, ha hálásak vagytok az orgonáért, ha hálásak vagytok a szószékért, ha hálásak vagytok a padokért, akkor miért áll ember magasságú gazban a sírjuk? Nos, kedves testvérek, közeledünk igénknek a valódi feszültségéhez, amikor Jeremiás próféta arról beszél, hogy mitől válik az Úr temploma az Úr templomává. Azt mondjátok, az Úr temploma az Úr temploma ez. Azt mondjátok, hogy e hely Isten háza, a mennyország kapuja. Olvassuk nem csak itt a szószéken a feliratot, hanem a Szentírásban az ősatyának vívódását, történetét és bizonságtételét. Nem lehet más, csak e hely Isten háza, a mennyország kapuja. Mitől lesz egy hely Isten házává, a mennyország kapujává? Vagy, hogyha visszahozzuk az igét, és egy picit, ami református örökségünkbe helyezzük, az imádság házává, mikor lesz ez oratóriummá? Az imádság házává. Ti rablók barlangjává tettétek. Olvasok Jeremiásnál, és persze olvasok Jézus Krisztusnál is, amikor megtisztítja a templomot. Ki az, aki Jeremiás idejében vehette volna magának a bátorságot, hogy a templom ellen mer prédikálni, a templom ellen mer felszólalni? Hiszen ott van a szentek szentjében a 10 parancsolatot is őrző frigyláda, a szövetségkötésnek a ládája. Éppen ezért, aki a templom ellen profétált, az Isten ellen beszélt a korabeli felfogás szerint. Mitől lesz egy hely Isten háza, imádság háza, templom? Van, aki megbecsüli a helyet, valaki pedig nem. Ma sokszor azt mondják az emberek, hogy olyan felgyorsult világban élünk, hogy nincs időnk Istenre időt és energiát fordítani. Nincs egy óránk egy héten, vagy öltözködéssel kettő, hogy elmenjünk az Isten házába. Az őseink, apám, nagyapám, dédapám, ők még más világban éltek. Ráértek a dolguktól, hogy elmenjenek az Isten házába. Mi nem, mi szorgalmas emberek vagyunk, mert sok munkánk van. Olyan hajszában élünk, amelyben nincs megállás, főleg, hogy ilyenekre fordítsuk az időt. Aztán vannak mások, akik ott vannak minden vasárnap a templomban. Talán nem sértődnek meg a testvérek. Biblia óránkon megtettem, hogy az ige hirdetésről beszélgettünk, és nem teljesen szerkesztetten, hanem csak úgy, igazából gyorsan, én magam is kifénymásoltam egy rövid kis értékelő lapot, amelyet egy németországi gyülekezetben az istentiszteletek után visszacsatolásként kiosztanak a gyülekezeti tagoknak, jellemezzék az istentiszteletet, és ebből leginkább arra voltam kíváncsi, hogy miről szólt a múlt vasárnap ige hirdetés. Miről szólt a múlt vasárnap ige hirdetés? Lehet, hogy valaki felteszi a kezét, nem voltam itt, könnyű helyzetben vagyok, minden diák ezt teszi, amikor dolgozatra kerül sor, én most hiányoztam, ne tessék tőlem számon kérni ilyet. De vajon nem fenyegete bennünket ez a veszély, hogy itt vagyunk vasárnapról vasárnapra az Isten házában, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy milyen változás történt a mi életünkben, vagy egyáltalán történt-e változás az életünkben. Sőt, amikor valaki megkérdezi mindezt, akkor sértődött válasz érkezik. Sokszor kioktató is. Mi becsületes, tisztességes emberek vagyunk, és nem kerüljük el az Isten házát. És ez így is van. Becsületes és tisztességes emberek. De vajon a templom az Isten háza attól lesz-e Isten házává, hogy ráírjuk azt a tulajdoni lapjára, hogy egyházi célú vagy hitéleti célú ingatlan? Vajon attól válik-e Isten házává, hogy kívülről tudjuk, hogy hol van? Vagy talán belülről, de nem történik az életünkben semmilyen változás? Ez az ige erről beszél, amikor Jeremiás kiáll a templomban, és hirdeti Isten igéjét, azt mondjátok, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma, és nincs az életetekben semmilyen változás. Nincsen látszata annak, hogy megértettétek volna Isten igéjét. És hogyha ez így van, azt mondja Jeremiás, akkor az nem Isten háza, akkor az nem templom, akkor az nem a mennyország kapuja, akkor az nem az imádság háza, akkor azt lerombolom. Nagyon kemény szavak ezek. Sokan ma is megsértődnek rajta. De Isten a templomok világában, az ige világában, Jézus Krisztus környezetében nem egy meghitt órát szeretne, hanem életváltozást, megújulást. Azt mondja nagyon keményen a proféta, hogy eljöttök ide a templomba, elhozzátok a ti áldozatotokat. Azt mondjátok, hogy megszabadultunk, és utána ugyanott folytatjátok az életeteket, mint ahogyan bejöttetek, akkor az nem Isten háza. Mi erre a válasza az egykoriaknak, ilyen kemény szavakra? Meg kell halnod. Nagyon sok ember, amikor kemény isteni szóval találkozik, akkor valóban bedugja a fülét, ez is a Szentírásnak egy képe, elzárkózik a személyisége Istennel szemben, azt mondja, jobban tudom, hogy nekem mire van szükségem. Ez a bűn. Én magam vagyok mindennek a mértéke. Ez az ősbűn. Én mondom meg, mi a jó és mi a rossz. És amikor Isten szeretne megmenteni bennünket, szeretne életújulást, megváltozást, akkor azt mondja erre az ember, meg kell halnod. Ne beszélj így, összezavarsz minket. Talán Dosztojevszkinél jegyzik fel egy, de Dosztojevszki írja egy alkalommal, hogy egy vallásos perben megjelenik látszólag Jézus Krisztus, és akkor ott összezavar mindent, és azt mondják neki, menj innen, mert összezavarsz mindent. Méltó a halálra. Istennek mi a célja? Mi volt az Ószövetségben a célja? Életemre esküszöm, így szól az Úr, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Hogy másként térjen haza, miután hazamegy a templomból. Még a régiek ezt is mondtak, hogy megtértek az otthonaikba. Más emberként mentek haza. Ez volt Istennek a célja az Ószövetségben, és ez ma is. Életemre esküszöm, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez a jó hír, ez az evangélium. Egy nagyot ugrunk, testvérek, ezt hirdeti Jézus, ezért jön. Az emberfia pedig azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És erre mi a válasz? A szinoptikus evangéliumok leírják. Méltó a halálra. Meg kell halnod. Méltó a halálra. Itt a refrén. Eljön Jézus, és ugyanazt kapja, mint Jeremiás. Sőt, Máté evangélium a 26. részében, majd később a 27. részben arról is olvasunk, hogy előállnak tanúk. És mit állítanak ezek a tanúk? Hogy lerombolja a templomot, és a harmadik napon pedig felépíti. Az Úr temploma ellen beszél Jézus. És amikor már a kereszten függ, akkor oda mennek, és így gyalázzák. Azt állította magáról, hogy lerombolja a templomot, és a harmadik napon pedig felépíti, 27. részben van. Hát szálljon le a keresztről! Az embernek ez a válasza Isten megújító szavára, életet adó szavára, hogy a bemenet és a kimenet között ne azonosság legyen, hanem különbözőség, új élet, megtérés, megszabadulás. És nézzétek, Jeremiás történetében azt is látnunk kell, hogy az életmentés tulajdonképpen megtörténik. Végighallgatják a vezetők, végighallgatja a nép, végighallgatják a proféták, és utána megszületik a válasz, mégsem kell meghalnia. Mert a templomban vannak hűségesek is. Akik odaállnak a proféta mellé, akik közvetítik Isten megmentő szeretetét és kegyelmét. Mi történik a templomban? Mi történik az Isten házában? Életmentés. Ezért figyelj Isten szavára. Ezért figyelj mindig Jézus Krisztusra. Ezért figyelj az ő megmentő szeretetére. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért bízd magad oda, teljes egészében a te uradra. Vedd fel az ő keresztjét. Ne a nyomorúságot, ne a betegséget, hanem az ő keresztjét, ami azt jelenti, hogy halálig hűséges maradsz hozzá. És így kövesd őt. És akkor megadja neked Isten azt, amit Jeremiásnak, hogy valóban megmenti a te életedet, vagy megadja, mint Jánosnak, az apostolnak, de megadhatja azt is, hogy hűségedért cserébe meglátod őt. Egy régi történet került elém még, hadd mondjam el az igehirdetés végén. Eusebius presbiter írja egy alkalommal a Kiváló férfiakról című művében a következőt. Ignácról beszél. Ignác Antiókia harmadik püspöke volt. Ezt mondja. Szíriától Rómáig, szárazon és vizen, éjjel és nappal vadállatokkal küzdök. 10 leopárdhoz kötözve, azaz egy katonai osztaghoz, akik őrizetemre vannak. A jótékonyságra ezek csak rosszabbakká válnak. Bűneik számomra tanítás. De nem azért igazulok meg. Örvendezek a vadállatok felett, amelyeket számomra készítettek. Kívánom, hogy röviden végezzenek velem, csalogatni is fogom őket, hogy gyorsan faljanak fel, nehogy, mint mások vértanúságánál, megijedve hozzám se érjenek. Ha netán maguk nem akarnák, kényszeríteni fogom őket, hogy felfaljanak. Fiacskáim, bocsássatok meg nekem, én tudom, hogy mi használ nekem. Most kezdek tanítvány lenni. A láthatók közül senki sem irigykedjék rám, hogy Krisztust elnyerjem. Tűz, kereszt, vadállatok, a test tagjainak széttörése és elszakítása, az egész test felőrlése, a sátán minden gonosz kínzóeszköze, mindez jöhet, csak Krisztust elnyerjem. Amikor a vadállatok elé ítélték, mikor meghallotta az ordító orosztánokat, szenvedés utáni vágyában így szólt: Krisztus gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai örlenek meg, hogy tiszta kenyérnek bizonyuljak. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Istenünk igéjére, fennállva énekeljük 399. dicséretünk első és második versszakát. Kívánc! Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy e hely egyedül tőled lehet Isten háza, a mennyország kapuja, mert te igéddel és szent lelkeddel érkezel hozzánk. Köszönjük, hogy rámutatsz a mi bűneinkre. Rámutatsz kétségbe esett, elkeseredett magyarázkodásainkra. Rámutatsz arra, hogy hogyan érkeztünk és hogyan érkezünk. Lehet, hogy csak büszkék vagyunk. Adj életújulást, adj megtérést, hozzád való odafordulást. Imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, te, mint szeplőtlen bárány, megváltoztathatsz bennünket. Nem leszünk szeplőtlenek, és nem leszünk bárányok, de a te nevedről neveztetünk. És hisszük, hogy te elkészítesz bennünket a veled való közösségre, ezért megszenteled minden napjainkat, meggyógyítod minden lelki sebünket, választatsz kérdéseinkre, új élettel ajándékozol meg bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyekért és nagyokért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, azokért a testvéreinkért, akik hűségesen vasárnapról vasárnapra itt szoktak lenni a te házadban, és most nem lehetnek itt. Imádkozunk hozzád, Urunk, aggódó szeretteikért, az ő családjaikért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, elköltözött testvérünk életét, a rajta keresztül kapott ajándékokat. Te a gyász sebét, a halált, azt csak te tudod gyógyítani, méghozzá, mint feltámadott élő Úr. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az örvendezőkért. Hálaadással köszönjük neked az új életet, életeket, akik megszülettek az elmúlt napokban is. Köszönjük szüleikkel, nagyszüleikkel őket. És imádkozunk a kicsiny életek egészségéért, növekedésért, gyarapodásáért. Most is könyörgünk, Urunk, egy beteg kisleányért. Te légy vele, orvosaival, szüleivel, aggódó, imádkozó kezekkel. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az előttünk álló alkalmakért, szolgálatokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a ma délutáni szolgálatunkért, a jövő heti eseményekért, a hangversenyért itt templomunkban, vagy az ifjúsági és konfirmandus csendes délutánért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ígéd célba érkezhessen minden alkalommal. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunk és országunk vezetőiért, református előjáróinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, különösen is ebben a hónapban méltóságért, amikor egyházi közösségeinkben is döntenünk kell. Köszönjük, Urunk, hogy egész életünk a te kezedben lehet. Amen. Most mindenki elmondhatja a csendes imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ma délután 3 órától gyermek alkalmunk lesz gyülekezeti házunkban, és megemlékezést tartunk temető kertünkben. A 150 évvel ezelőtt elhunyt Gőből Gáspár, a 100 évvel ezelőtt elhunyt Eskovács Dániel, és az 50 évvel ezelőtt idős Erdélyi Sándor testvérünk sírjánál. Aki szívesen jön erre az alkalomra, de nem tudja, hogy hol van például Pomázon a református temető, 3:43-kor indulunk innen a templom elől. Legyünk ott minél többen. 17 órától presbiteri gyűlést tartunk. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy feltétlenül legyünk jelen ezen az alkalmon, hiszen ez egy minősített alkalmunk. Most dönt a mi gyülekezetünk, hogy szavazatával milyen közegyházi jelölteket fog támogatni. Gyülekezetünk presbitériumának 1 szavazati értéke van, az egész egyházkerületünknek olyan 350 egy néhány szavazat értéke van. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Örömmel jelentem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága. A kiáratnál átvehető, aki szeretettel támogatja, 600 forinttal teheti meg. Hirdetem, hogy november 22-én 9 órától nyitott kapuk program lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre az alkalomra. Hirdetem, hogy november 14-én 19 órától a Szív közelben program vendége lesz Köncöl Dánielné, helytörténész, kedves gyülekezeti tagunk Eszternéni, a helyszín a Római Katolikus Pinceklub. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink. 2014. október 24-én életének 72. évében elhunyt Kapornai Károly testvérünk. A család kérésére 2014. november 7-én megemlékezést tartottunk városunk ravatalozójában. Istenünk vigasztalja a gyászoló testvéreinket. Fájdalommal hirdettem, hogy 2014. november 1-én életének 93. évében elhunyt Vice Sándorné testvérünk, temetése 2014. november 7-én volt a Csobánkai temetőben. Fájdalommal hirdettem, hogy halottaink vannak 2014. október 31-én életének 73. évében elhunyt Schmidbauer Jánosné testvérünk, temetése 2014. november 10-én, 13 órakor lesz városunk ravatalozójából. 2014. október 26-án életének 97. évében elhunyt idős Balla László testvérünk, temetése 2014. november 21-én 9 óra 45 perckor lesz az Óbudai temetőben. Istenünk vigasztalja gyászoló testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 15 órától jótékonysági hangverseny lesz templomunkban a templom felújításáért, közreműködő kórusok a pomázi Szent Cecília kórus, a budakalászi városi kórus és gyülekezetünk számos kórusa. Hangszeren közreműködnek Demeter Miklós, Molnár Petra és Bokor Ildikó. Jövő héten vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen közöttünk szolgál a Szentendrei Református Gimnázium 6. B osztálya. Alkalmunk előtt a 192. dicséretet fogjuk megtanulni, mind Csobánkán, mind Pomázon. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy egy kis süteményes adománnyal támogassák a szolgálatot követő szeretett vendégséget. Egyben jelzem, hogy Isten tiszteletünk után ifjúsági és konfirmandus csendes délutánt tartunk, az alkalom előre láthatólag 17 óráig tart, és majd ebéddel fog kezdődni. Aki szívesen segítene az ebéd utáni pakolásban, mosogatásban, azt köszönettel fogadjuk. Kedves testvérek, még egy köszönőlevél van előttem. Hálás szívvel köszönjük a kárpátaljai testvérek megsegítésére küldött 80.000 forint adományt, amelyet az egyház megyén keresztül kaptunk meg. A befolyt adományokból 55 kárpátaljai parókia számára tudunk vegyes tüzelősű kazánt venni. Az előzetes felmérések megtörténtek, a kazánokat hamarosan szállítjuk, s reméljük, hogy a nagy tél beállta előtt üzembe is állhatnak. Köszönettel és áldás kívánással dr. Tőkécki László főgondnok és dr. Szabó István püspök úr. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk végéhez is megérkeztünk. A mai lapon sok régi magyar református éneket énekeltünk. Záró énekünk a 67. Zsoltár lesz, ez már közös református dallamkincsünkhöz tartozik. Első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Záróénekül istentiszteletünk végén nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.
Amen.
áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.